A mezőségi nyelvjárási régió. Fodor Katalin előadása.
Mezőségi nyelvjárási régió. A mezőség nem tévesztendő össze, hangsúlyozni szeretném, a mezőfölddel, hiszen nagyon sokan, amikor szó esik a nyelvjárási régiókról, akkor a mezőséget hajlamosak valahol a mai Magyarország területén keresni. Nem erről van szó, az erdélyi mezőséget magában foglaló nyelvjárási régióról van itt szó. A mezőség a kis és a nagyszamos, a sajó, a maros és az aranyos közötti erdélyi dombvidék összefoglaló neve. Tehát ezek a folyók, amelyek határolják, és tulajdonképpen hát talán úgy lehetne jellemezni, hogy Erdélynek a, és nagyon idézőjelben mondom, alföldje, hiszen Erdélynek a középső területe tartozik ide, amelyet ugye nagy hegyek vesznek körül, annak ellenére, hogy maga a mezőség az nem hasonlítható össze a domborzatát tekintve az alfölddel, de mégis mondjuk a földrajzi viszonyokat összevetve körülbelül az a jellege vagy funkciója, mint az országhatáron belül az alföldnek. A mezőséghez körülbelül 300 település tartozik ma. Nagyon régóta lakott, tehát magyarok által lakott terület volt. Valószínűleg a legkorábban betelepült magyarság itt jelent meg Erdélyben. Tulajdonképpen egy szelíd dombvidék, erdőkkel borított dombvidék, azonban ha tudjuk azt, hogy Erdély területén ugye általában magas hegyek találhatók, ahol mondjuk mezőgazdasági művelésre nem nagyon van lehetőség, akkor érthető az, hogy az ide betelepült lakosság az első pillanattól kezdve jóformán igyekezett mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket keresni, és ezt itt találta meg, tehát kiirtották a mezőségnek az erdeit. Ennek az lett a következménye, hogy az erősen agyagos föld az több helyen nagyon gyatra minőségűvé vált, és nagyon sok a megcsúszás, tehát a suvadás. Ez az agyagos talaj mezőgazdasági művelésre még mindig a legalkalmasabb terület, mondjuk csíkhoz, vagy más területekhez viszonyítva. Viszont egy másik dolog az, hogy ugye itt a nagyon korai időktől kezdve a sóbányászat jellemző tevékenység volt, sőt, ugye az egyik legfontosabb tevékenység, és nagyon sok a sós vízterület is, tehát sós tavak, egyebek találhatók, tehát ez megint nem igazán kedvez a növénytermesztésnek. Általában a mezőségről túl nagy lelkesedéssel, vagy túl sok jót nem írtak, tehát ha fölhívhatnám egy írásra a figyelmet, vagy egy műre, Petelei Istvánnak a mezőségi utazásról szóló könyvére. Én tudom, egyetemista koromban olvastam, és elég lesújtó volt az a kép, amit festett Petelei a 19. századi mezőségről, tehát általában rettenetesen rossz állapotban lévő falvak, tehát düledező házak, mindenütt a sár, ugye az agyag, illetve ez a kevéssé termékeny vidék, ugye ez az, ami nála is visszaköszön. Ugyanakkor pedig vannak azért itt olyan települések, amelyek nagyon szépek, nagyon gondozottak. A körülbelül 300 település közigazgatásilag a valamikori Kolozs-Szolnok-Doboka, Beszterce-Nassó, Torda-Aranyos és Maros-Torda megyéknek az egymással érintkező részét foglalja magába, tehát Erdélynek a középső részét. Jelentősebb városai Dézs, Szamosújvár, és kisebb, mert még egyéb települések is vannak, Dézs szülötte, például Pápai Párizs Ferenc, vagy Jagamas János néprajzkutató, Szamosújvár, amely az erdélyi örménységnek az egyik központja, ugye két, sőt három városhoz köthető, ugye az erdélyi örménység részben Gyergyó, Szent Miklós részben, Szamosújrejtve, Erzsébetváros, tehát ezek voltak a legjelentősebb örmény városok, és Szamosújvár egyébként a börtönéről is nagyon nevezetes, ma is működő börtön, ahol egyébként mi Rózsa Sándorunk is raboskodott. Rózsa Sándor egyébként sok helyen megfordult, tehát Kufsteinben is raboskodott, de Szamosújváron halt meg, és ott is van eltemetve. Ismertebb települések a mezőségén, Válaszút például, ahol két mostanában különösen sokat emlegetett személyiség született, részben Vas Albert, részben Kallós Zoltán. Ide tartozik Szék, ugye Szék az egyik legismertebb települése Erdélynek. Itt született Aranka György, aki ugye az erdélyi nyelvújításnak és az erdélyi nyelvújítási mozgalomnak a vezér alakja volt. Pusztakamarás, ahol Kemény Zsigmond és Sütő András született, Betlen, amely a betleneknek a települése, Boncida pedig a bánfiaknak az egyik legjelentősebb kastélyát mondhatja magáénak ma is, ahol EU-s támogatással hozzák rendbe, nagy nemzetközi összefogással a boncidai kastélyt, ami egy egészen különleges, szép épület.
És kik azok a boncidai menyecskék?
Hát akik ugrálnak, mint a kecskék, igen. Ugye? És egyáltalán, ugye ez érdekes, hát erről lehetne beszélni elég sokat. Ugye mezőség az néprajzáról különösen ismert, annak ellenére, illetve talán azt lehetne mondani, hogy a viszonylag későn, a 30-as években idézőjelben jött divatba a mezőséggel való foglalkozás, korábban a Székelyföld kalotaszeg volt elsősorban képben. A mezőség az ugye éppen azért, mert ilyen sáros, elzárt, úttalan utakkal sem rendelkező terület volt. Tulajdonképpen amikor ugye elkezdtek próbálni itt kutatók egy-egy településre bejutni, hát akkor találkoztak azzal, hogy milyen óriási népművészeti kincs van ezekben a falvakban. És hát ez tudnivaló, hogy tulajdonképpen az egész táncház mozgalom is az a mezőséggel kapcsolódik össze, ugye, tehát mezőségen működtek a táncházak a falvakban, és ennek a mintájára születtek aztán a 70-es években a magyarországi és az erdélyi táncházak is. És itt elsősorban Székről kell említést tenni. Szék egy különleges település, körülbelül 30-40 kilométerre van Kolozsvártól, 21-22 kilométerre maximum Szamosújvártól. Közvetlen mellette levő település az előbb említett Boncida. Szék azért érdekes, mert a középkorban szabadkirályi város volt, tehát egy nagyon jelentős település, hiszen a só úton, tehát a sószállítás az itt bonyolódott le ezen a vidéken, Dézs, aztán kicsit odébb a Székelyföldön, Parajd, és ez a vidék, tehát középen van valahol Szék ezek között. Ma is Szék határában van egy olyan sóstó, ami a Holtengerre körülbelül azonos mennyiségű sót tartalmaz, tehát éppen mindig mondják a szikiek, hogy szikiek, ugye, nyelvjárásban, hogy nem lehet igazán lebukni a tóban, mert hát földobja a víz az embert, annyira sós. Na most Szék, tehát azért is érdekes, mert eléggé körül van ma már véve román falvakkal, és a mezőségi falvaknak egy jelentős részében vegyes, tehát magyar-román vegyes lakosság található. Van jó néhány település, ahol többségben vannak a magyarok, de olyan települések, ahol egyértelműen csak magyarok élnek, ma már nem igen van, ilyen kivétel Szék. Na most Szék, tehát a városi rangját réges-régen elvesztette, még a 70-es években is szinte megközelíthetetlen volt. Egy néhány évvel ezelőtt is még, ha az ember esős időben érkezett Székre, akkor azt tudhatta, hogy ott agyakorcsolyázás lesz a bejutásnak az ára. Viszont hát nagyon sok mindent ma már, tehát fejlődött nagyon az infrastruktúra is minden a településen, nem beszélve arról, hogy ma már rengeteg néprajzi tábor és találkozó fűződik a településhez. Minden mai napig mondhatni, hogy kompakt magyar lakossággal rendelkező település, és elég nagy település, három része van, mégpedig, ugye úgy ismerjük, hogy első utca, második utca, harmadik utca hivatalosan, de ugye nem hivatalosan Felszeg, Csipkeszeg és Forrószeg. Ami nagyon jellemző a székiekre, az, hogy rendkívül összetartanak ma is. A 17. század végén, 18. század fordulóján még voltak krimi tatár betörések Erdélyben. És az egyik utolsó ilyen nagy krimi tatár betörésnél teljesen feldúlták, elpusztították a falut, és akit tudtak, elvittek, tehát rabságba, és ugye ez Birtalankor történt, Bertalan napkor, tehát Széknek is megvolt a Szent Bertalan, nem éje, hanem napja, és a mai napig ezt a napot tartják, és a világban szétszórt szikiek lehetőleg visszatérnek erre a napra a faluba, elmennek a templomba, az istentiszteletre, és itt megemlékeznek ma is az elhurcoltakról, és a székieknek az összetartozását azt hangsúlyozzák, és idézőjelben ünneplik. Mai napig, ha Budapesten járunk, és látjuk azokat a fekete-piros ruhába öltözött asszonyokat, kendővel a fejükön, tehát ilyen piros alapon fekete mintás szoknyában járnak, és látjuk őket itt mozogni villamoson, buszon, akkor tudjuk azt, hogy ők azok, akik itt nagyon sokan tartósan itt vannak Budapesten, dolgoznak, takarítanak, idősekre vigyáznak, stb. Viszont mindegyik minden hónapban legalább hazamegy, és eszébe nem jutna eljönni. Tehát az, hogy végleg eljönjön Székről. Az idősebbek, tehát mondjuk 50 év felettiek ma is viseletben járnak, és ha valamilyen ünnep van, ne talántán esküvő, vagy valamilyen komolyabb ünnepnap, akkor mindenki viseletben van ma is, otthon is, a faluban is, és ma is magyar iskolája van a falunak, tehát tulajdonképpen a mezőség közepén, teljesen asszimilálódó környezetben Szék egy ilyen magyar nyelvű sziget, ahol az egészen kis gyerekek is, általános iskolás, óvodás gyerekek is már megkapják a viseletet, tehát vannak gyerekeknek is viseletük, megtanulják a táncaikat, megtanulják a dalaikat, tehát nagyon-nagyon tudatosan őrzik a hagyományaikat, és őrzik a nyelvjárásukat is, tehát a magyar nyelvet is. Problémájuk inkább abból adódik, hogy ma már ugyan kevésbé jelent ez gondot, de még néhány évtizeddel ezelőtt egyszerűen nem igazán tudtak boldogulni, mert nem tanultak meg rendesen románul. Tehát annyira egységes magyar nyelvű ott a környezetünkben érvényesíteni és tudó lakosok voltak. Szereda az már más egy kicsit, de ott van Csikrákos, Karcfal, hát végig megy nem is kell letérni a főútról, hát ott Domokos mindegyiken végig jön, hát ott nem is találkozik mással, csak magyarokkal. Tehát föl kell menni a hegyekbe ahhoz, hogy románokkal találkozzon. Itt viszont, hát Boncida, bementem Boncidára, mert át akartunk menni, kerestük az utat, hogy Boncida felül hogy tudnánk átmenni Székre, mert ugye lényegesen rövidebb lenne az út. Egyetlen emberrel nem tudtunk beszélni. Tehát mit tudom én, 5 embert megszólítottunk, egy se beszélt magyarul. Tehát nagyon erősen erodálódik az a környék. Az, hogy ez évszázadok óta így van, de hát most már talán még inkább. Na most, igen, azt mondja, hogy több évszázada tart a magyar-román együttélés ezen a vidéken, tehát az embereknek egymással sose volt bajuk. Egyébként erről elég sokat lehet olvasni Sütőnél, hogy tudom én, hogy éltek egymás mellett, tehát sőt, mondjuk abszolút kétnyelvű volt mindenki, tehát ezek a vegyes lakosságú településeken természetes volt, hogy megtanultak románul, a románok meg tudtak magyarul, tehát kétnyelvű volt mindenki. Itt kerülgetem azt, hogy ugye magyar-román együttélés, nagyon sok vegyes lakosságú település van. A mezőség egésze ma már nagyon nehezen határozható meg, tehát hogy az, hogy melyik települések tartoznak ide, melyik települések tekinthetők egyértelműen mezőségieknek, főleg a peremeken ma már olyan mértékben erodálódott a magyarság, hogy gyakorlatilag szigetszerűvé válik ez a terület, és mezőség is lassan, mint Moldva, tulajdonképpen nyelvjárás szigeteknek a halmazává válik. Tehát, ahogy említettem az előbb, ugye, hogy Szék az egy különleges település, különleges helyzetben van, és különleges maga az emberek viselkedése, az embereknek a nyelvi magatartása, identitás tudata. Ehhez képest a mezőség egészéről ez távolról sem mondható el. Olyan települések is korábban egyértelműen a mezőséghez tartozónak voltak feltüntetve, ahol ma már gyakorlatilag magyar lakossággal egyáltalán nem lehet találkozni, és egymással, ha korábban nem is közvetlenül összefüggő, de azért valamelyes kapcsolatot esetleg tartható települések, azok olyan távolra kerültek egymástól, hogy 5-6 román falu van a két település között, tehát tulajdonképpen kívülről is a környezetnek a hatása is az asszimilációt segíti, illetve hát fokozza, ezt gyorsítja föl. Tehát a mezőségnek a tagolódása az, ugye Juhász Dezső írja azt, hogy inkább belső erdélyi nyelvjárásról lehetne beszélni, mert több helyen túllépi a klasszikus értelemben vett mezőségnek a határát, és a mezőségen belül sem egységes, ugye, tehát nem lehet ezt ilyen könnyedén megfogalmazni. De most 3 részre tagolható: a belső mezőségi területre, amely a Kis és a Nagyszamos plusz a Maros közötti terület, az aranyos vidéki, ami az aranyos és aranyos középső és alsó folyása mentén, illetve között található, és a Maros küküllő vidéki, ami a Maros völgyében Magyaró és Magyarkapus közé esik, a küküllők között és a Nyárád mentén található. A nyelvi sajátosságait tekintve a mezőség éppen az említett széttagoltság miatt mutat több közös sajátosságot, de vannak szigetszerűen jelentkező jelenségek, amik esetleg éppen különösen arhaikusak, és arra mutatnak, hogy ezek a települések már korábban leszakadhattak, eltávolodtak a több magyarságtól, és így tudtak megőrizni ennyire arhaikus sajátosságokat. A magánhangozó állomány 7 plusz 7-es rendszerű, tehát azon kevés nyelvjárási régióhoz tartozik, összesen 2,5 van ilyen, ugye, tehát az északkeleti, illetve a mezőségi, és ebből következően a Csángónak bizonyos részei, amely nem zárt ező. Tehát a mezőség nem zárt ező, illetve nyomokban felfedezhető itt-ott zárt-e, de ez megint nem önálló fonémaként jelenik meg, hanem az egy e-fonémának esetleg variánsaként. Van polifonémikus a és e, hosszú a és hosszú e, és sokféle magánhangzó hangszín jellemző a mezőségre. A Tisza-körös vidékivel szemben az ó-ő-é helyén nem nagyon jelentkezik diftongus, tehát amikor említettem, hogy a kalotaszegi nyelvjárás a belső, tehát a Tisza-körös vidéki nyelvjárás belső magyarországi változatához képest kevésbé mutat diftongusos jelleget, ez tulajdonképpen ezt az átvezetést is mutatja, tehát, hogy a kalotaszegének főleg a keleti része az, amely már inkább monoftongusos, tehát nincs kettős hangzó, vagy viszonylag kevés kettős hangzó van, és ez beletorkolik a monoftongusos mezőségbe, tehát ott már ezek a kettős hangzók kevésbé fordulnak elő. Ellentétes tendenciák is érvényesülnek a mezőségen. Például ilyen egy olyan sajátosság, ami a mezőségen nagyon erősen jelen van, és egészen extrém formában is jelentkezik itt-ott, a rövidülés, illetve ezzel szemben az LRJ nyújtó hatása. Ez a két tendencia egymásnak ellentmond. Tehát az LRJ megnyújtja az előtte álló rövid magánhangzót, viszont a mezőség egészére jellemző az, hogy a hosszú magánhangzók rövidülnek. Nem csak a hosszú magánhangzók, de más a hangzók egy része is, de főleg a magánhangzók. Tehát hosszú magánhangzók rövidülnek. Ezt látni fogjuk, hogy ez valószínűleg román hatás. Ugyanígy van a zárt, nyílt, labiális, illabiális, nyílt tendenciák közötti ellentét is, ezek is jelentkeznek, erről mindjárt beszélek még. A magánhangzók gyakoriság tekintetében kiemelendő az ízés, főleg az északi részen jellemző, tehát ami a Tisza-körös vidéki nyelvjárási régiónak jellemző sajátossága, tehát a zárt ízés, a szíp, kík, níz típusú ízés, az á utáni ózás, ami nagyon érdekes, mert megint tulajdonképpen szembe megy egy másik jelenséggel. Á utáni ózás a város esetében, de itt a város és a város alak is előfordul, mert a mezőségnek az egyik legjellemzőbb tendenciája az azás. Tehát az ó helyén ak fordulnak elő. A leggyakoribb az úgynevezett hangsúlytalan azás, tehát a hangsúlytalan szótagban álló ók helyén jelentkező a. Tehát azt mondom, hogy látak, aztán azt mondja, hogy tudak, mondam, tehát a ragok, tehát az igéknél a ragozott alakokban. Ugyanakkor van teljes alzás is, tehát hangsúlyos alzás is, amikor azt mondjuk, hogy sak a sok helyén, azt mondjuk, hogy razs a rozs helyett, azt mondjuk, hogy pahár a pohár helyett, Na most ez és az A utáni ozás, az ugye egymásnak ellent mond, mert azt mondom, hogy lábam, ugye, akkor az egy azó nyelvjárásban természetszerűleg jönne, vagy maradna, de nem, az A után viszont jelentkezik az ózás. A nyugati részeken, tehát az Alföldhöz, tehát a magyarországi részekhez közelebb eső részen jelentkezik, főleg az A utáni ózás, tehát a házó típusú A utáni ózás. Az azásról annyit kell tudni, hogy ez valószínűleg az A utáni helyzetben, hangsúlytalan helyzetben alakult ki, tehát az első szótagban A volt, akkor a második szótag, tehát az utána következő szótagban is, ugye hangsúlytalan helyzetben is A-t ejtettek. Tehát valószínűleg ez volt a kialakulása, és később terjedt tovább, és alakult ki a mai változat, tehát hogy hangsúlyos helyzetben is aznak. Viszont ez a hangsúlyos helyzetben előforduló azás oda vezetett, hogy vannak olyan települések, nem sok, ahol gyakorlatilag többé-kevésbé fonéma hiánnyal lehet számolni. Tehát az ó az eltűnt. Tehát minden ó helyén at ejtenek. Tehát ez a nyílt, itt ugye mondtam, hogy egymással ellentétes tendenciák fordulnak, tehát a nyíltság, zártság. Az A utáni ózás az tipikusan zárt tendencia, tehát zártsági tendencia, és ezzel szemben ugye az ózás az pedig egy nyílt tendencia, tehát itt megint két egymásnak ellentmondó tendencia. Egy másik dolog, hogy ahol ózás van, ott a nyíltság az átterjed az őre is. Tehát ahol ó helyett A-t ejtenek, ott ő helyett nyílt őt ejtenek. Tehát azt mondják, hogy akar. Tehát ez a nyíltság, ez itt az őnél is jelentkezik. Azon, hogy ahol a kettő van, tehát ott azt mondják, hogy sak a sok helyett, és azt mondják, hogy akar. De van egy olyan sajátosság, ami majd megjelenik a moldvai nyelvjárásokban is, például, hogy az ű után szótagban ott nem lehet ő. Tehát az tüker. Tüker van és sütek. Tehát sak van, ökör van és sütek. Tehát az ű az nem megy lejjebb, ugye, tehát nem lesz belőle ő, mert ugye ha az ű nyíltabb lesz, akkor abból ő lesz. Tehát nem az lesz, hogy sötök, ugye, hanem marad az ű, viszont ő után nem állhat ő. És ez moldvában is így van, tehát ott se lehet. Ő után nem állhat ő, csak e. Tehát ott a labialitás, tehát az ajakkerekítés nem lehet. Tehát a nyíltság, zártság és az ajakkerekítésesség is így összekapcsolódik egymással. A zárt tendencia az úgy jelentkezik, hogy például a vétővű igék és névszók esetében, de másutt is előfordul, az ó-ő helyén ú-ű ejtenek, tehát ló helyett lút, kő helyett kűt, ból-ből helyett búl-bült. Ez összekapcsolódik az ízéssel, mert főleg ott fordul elő a mezőségnek az északabbi részén, ahol ízés van. Tehát ez megint összekapcsolódik, tehát a középső nyelvállású magánhangzókból, az éből, óból, őből lesz i, u, ü. Tehát ez megint egy nagyobb tendencia. A más alhangzóknál jellemző az, hogy általában jéző a mezőség, tehát ugyanúgy, mint a tiszakörösvidéki, vagy az északkeleti, egy erősen jéző, tehát azt mondják, hogy gólya meg pálya, de itt jelentkeznek arhaikus sajátosságok, bizonyos szigetszerű előfordulással jelentkezik itt-ott az eljezés, tehát az ellipszilonnal jelölt ly, és a úgynevezett bilabiális zöngéspiráns, amit megint ismerünk az angolból, vagy a spanyolból, a v, ugye, tehát a v helyén v, és a csézés gyézés, tehát csé és gyé helyén a csé és a gyé. Ezekkel a jelenségekkel találkozunk a legkeletebbi és a legnyugatabbi nyelvjárásokban. Tehát találkozunk Moldvában, és találkozunk Burgenlandban, tehát az őrségi, a burgenlandi őrségi nyelvjárásban. Ez egy cifrahistória. Nagyon sok vita van róla. Ugye próbálták azt is bemagyarázni, hogy román hatás, próbálták azt bemagyarázni, hogy ez újabb kialakulású sok minden. Na most nincs teljesen tisztázva mai napig sem, tehát nincs lezárva dolog, de nyilvánvaló, hogy nagyon archaikus, a legzártabb és legarchaikusabb nyelvjárásokban jelentkezik, és még egy dolog, nekem például a vére vonatkozóan van egy elméletem. Ezt én még le nem írtam, de már mindig hangoztatom. A következő helyzet, hogy tudjuk ugye azt, hogy a V az sajátságosan viselkedik a magyar nyelvjárásokban és a magyar standardben is. Tudnilik, az nyilvánvaló, az bizonyított, hogy a magyarban eredetileg nem létezett a mai V hangunk, tehát nem volt úgynevezett labiodentális V hangunk, nem volt V, hanem ugyanaz a bilabiális spiráns hangunk volt, ami az angolban meg a spanyolban is van, ez a V. Na most ez a V, ez nagyon sok irányban fejlődhetett, és körülbelül a 10. századtól kezdve nyugaton változott először VV, és folyamatosan, fokozatosan haladt a nyelvterület belsőbb része, illetve távolabbi részei felé, de a 16. században még messze nem volt sehol, tehát ott még mindig tele volt hővel a nyelvterület jelentős része, és az összes peremen megvan ma is. Annyira, hogy én például a 70-es években a bodrok közben lépten nyomon belebotlottam, tehát főleg labiális magánhangzók mellett, tehát van, volt, ez teljesen általános volt, sőt, ennek az öngétlen változataival is, tehát volt például, hogy figyeltem az adatközlő száját, mert furcsa volt, hogy mondom, hogy furcsa hangot hallok, és azt mondta, hogy egy fél nap kellett állni egy fél kenyérért sorba. Tehát ezt magyarázta, egy fél nap kellett állni egy fél kenyérért. Tehát nem csak az öngés változott, hanem az öngétlen is előfordult, hogy ez most ez egyéni ejtés volt-e, vagy nem, ez más kérdés, de létezett, tehát én láttam, hallottam, tapasztaltam. Tehát, na most, hogy ezzel mi a helyzet, ugye, hogy meddig volt, hogy volt, ezt 58-ban volt egy magyar nyelvész kongresszus, és egy Petrovics Emil nevezettű román nyelvész professzor beszélt erről az előadásában, erről a v hangról. Tulajdonképpen rengeteget foglalkoztak vele azóta is, és kiderült, hogy példák özöne van rá, hogy a román kölcsönszavakban, tehát a románba átkerült magyar kölcsönszavakban, ahol ma V van, ott az átvett alakokban tulajdonképpen hanghiány van, illetve magánhangzó van. Tehát a románban a város az orás, hogy udvarhely az odorhely. Na most a románban kezdettől fogva volt V. Tehát ez a normál labiodentális V. Tehát ha a magyarban az lett volna, ugye akkor semmi probléma. Na most viszont ha azt mondták, hogy város, ugye, a magyarban, akkor a román átvételnél ezt nem érzékelték V-nek, hanem ezt valami magánhangzónak, vagy nem tudom minek, és így lett belőle orás, ugye? Vagy az odorhely, tehát nem udvarhely, vagy odvarhely volt, hanem csak odor, ugye? Vagy udor. Na most ez tehát azt mutatja, hogy akkor, amikor az első román átvételek történtek, akkor még bőven ezek a hangok léteztek, és hát akkor elkezdtek komolyabban odafigyelni a gyűjtések során, és kiderült, hogy tömegével vannak jelen ma is. nyelvjárásokban ezek a hangok. Na most az ellipszilon, a ly, az megint olyasmi, hogy úgy tudjuk, hogy csak a palócban van. Hát nem csak a palócban van meg, hanem megvan nyomokban a mezőségen, és megvan Moldvában. Akkor a csézés, dzsézés. Tudjuk azt, hogy a tyé az az egyik talán a legkésőbb kialakult magyar mással hangzó. Ugye a t és a h hangkapcsolatból jött létre, tehát h hangkapcsolatból jött létre. Ez a h, ez a, amit mindnyájan használunk ma is, csak nem tudunk róla, mert a j az a magyarban kötött fonéma, tehát nem fordulhat elő bármilyen helyzetben, nem fordulhat elő például abszolút szóvégen, zöngétlen zárhang és r után. Tehát nem azt mondja, hogy várj, és nem azt mondja, hogy kapj, hanem mit mond? Várj, kapj. Igaz? Ez a h, amit egyébként az átírásban egy ilyen x-szerű jellel jelölünk. Ez a h, és a t hangkapcsolatból jött létre a t. Ugye ez, hogy is mondjam, már az írásos, vagy írott időszakban. Tehát ez bizonyíthatóan nagyon késői hang. Na most ez a csé, illetve a dzsé, ez a tyé és a gyé helyén jelenik meg. Na most a dzsé is, az jó sokáig volt ugye a magyarban, mert a magyar, ha megnézi, hogy a magyar népnév például, vagy a magyarral kapcsolatos nyelvemlékeknél, tehát ott mindig dzsé van, tehát magyar. Tehát magyar, tehát dzsé jelenik meg nagyon sokáig, tehát a dzsé az jóval későbbi. Ez egy második dzsé volt, ami a hodzsa meg, a finja meg ezek. Ez az eredeti dzsé, aztán ez, sőt ez egy kicsit ilyen dzs volt, ebből dzsé lett, ugye, és aztán jött az oszmán-török időszak, amikor megint jött egy dzsé, de annak semmi köze ehhez az eredeti dzséhez, hanem hozták azt a dzsét, ami korábban esetleg nálunk is volt, és ezt másodlagosan, ez egy török jövevényszavakban előfordult, de ennek a kettőnek semmi köze már egymáshoz. Tehát a tyé és a gyé helyén fordulnak elő a csék és a dzsék. Kucsa, gyerek, gyercsa, gyorcsa. Ugye? Tömegével, Moldvában is. Na most ezek itt-ott előfordulnak a mezőségen is, és ez egy nagyon fontos dolog a moldvaiaknak az eredetével összefüggően. Úgyhogy ilyen archaikus hangok előfordulnak a mezőséggel. Na most morfológia, alaktani kérdések. A vétővégék névszók magánhangzósak, tehát hí, szű, bű, nem vés alakban fordulnak elő. A tévégű igék a teljes alakban fordulnak elő, tehát sütöttem, vetettem alakok. A birtokos személlyel az házak, ökrek, és a jellemző még, hogy a tárgyas vagy olyan a határozott ragozásban néhány, de nem a mezőség egész részén, hanem néhány helyen látuk, tudjuk van a látjuk, tudjuk helyett, és feltételes módban az adnók, néznők helyett, ugye mert már a Kalotaszegnél előkerült, adnuk, néznük, és alanyi ragozásban adnunk, néznünk, az adnánk, néznünk helyett, vagy néznénk helyett. A teszvesz típusú igéknél is előfordul az enrang, már erről is volt szó, hogy teszen, veszen, megyen, leszen. Az udvarias felszólítás itt is ikes, mint az északkeleten és a tiszakörös vidéken, és a családi helyragoknál előfordul a ni és a nit, vagy csak a ni. Tehát a székiek azt mondják, hogy katini megyünk, és katini voltunk. Tehát mind a kettő két értelemben használatos. De a családi helyragok azok elég nagy szóródást mutatnak, bár itt ezen a vidéken is előfordulnak a legtöbb nyelvjárásban.
Thank you.
az elhangzottakat mezőkeszői, ördöngösfüzesi, vajdakamarási felvételekkel illusztráljuk. A mezőkeszői szövegben az azást, az ízést, az e-nek a köznyelvi típusát jól láthatjuk, és nagyon jellemző a többször emlegetett rövidülés, tehát ami valószínű, hogy a román hatással magyarázható az, hogy a hosszú hangok, hosszú magánhangzók, azok eltűnőben vannak. Tehát az, hogy por-por, ugye, annak a különbsége az nem érzékelhető, mert mindkettő rövidóval ejtetik, ejtődik. Ugyanakkor megfigyelhető az, hogy az egyéb tendenciák, tehát itt például a nyílt őknek a bekapcsolódása a rendszerbe, az valamelyes differenciálja mégis ezt. Tehát ott jelentkezik a tör helyén például egy nyíltabb ő, tör, a hosszú ő helyén viszont a klasszikus rövid ő jelenik meg. Tehát annak ellenére, hogy a hosszú magánhangzó eltűnik, a két fonéma különbség mégis megmarad. Tehát a jelentés megkülönböztető szerepe mégis érvényesül, ugye a nyílt őnek és a rövid őnek. Ugyanígy például eltűnik az á, de megjelenik a palócillabiális á. Ugye? Tehát mint a palócban van ez az á. Tehát meg azt mondom, hogy mondjuk azás van a... Gyorsan találjunk valami jó szót. Rövidű a tűr, a tör a tör, és a tör az pedig a tör helyén van. Tehát eltűnik a hosszú ű, a helyén megjelenik a tűr, a hosszú ő eltűnik, lesz helyén rövid ő, tehát tör, és az eredeti a tör ige helyén pedig megjelenik a nyílt ő, tehát tör. Tehát mégis megvan a kontraszt, por meg a par és a pár. Hogy eltűnik a hosszú ó, lesz helyette rövid ó, viszont igaz, hogyha hangsúlyos alzás van, akkor az ó helyén a lesz, tehát par és por, és a pár áll még ebbe a sorba, és akkor ott megjelenik a palóc á, tehát pár. Nem csak az időtartam változik, tehát nem csak rövidülés van, általános rövidülés, tehát a rövid magánhangzó fonémáknak a száma nő, ugye a lehetséges variánsok beállnak tulajdonképpen a rendszerbe, ugyanakkor viszont megváltoznak a hangsúlyviszonyok is. Tehát nagyon sok helyen csúszik a magyar kötött hangsúly. És ez már jelentősebb problémát jelent, tehát ez már időnként kimondottan idegenszerűvé teszi a beszédet. Tehát ugye a magyar hangsúlyviszonyokra nagyon jellemző az első szótagi kötött hangsúly. Csak ha valami nagyon érzelmileg különösen fontos kifejezni valóm van, ugye akkor tehetem át a hangsúlyt valamelyik másik szótagra. Tehát azt mondom, hogy mentél, ugye, tehát, hogy itt nyilván ezt a kérdés mi volt, tehát, hogy te, ugye, tehát, hogy ezt akarom hangsúlyozni, akkor csúszhat el a második szótagra a hangsúly. Na most a románban nincs kötött hangsúly. Tehát a neolatin nyelvekben tudjuk, hogy nincs kötött hangsúly, mert az olaszban is, ugye, csúszik a, tudom én, hogy van utolsó előtti szótag, most hirtelen, mert nem is tudom, kivéve, amikor nem, de ugyanígy a románban is. Na most a legegyértelműbb, hogy mondjam, kikezdése ennek a rendszernek az itt jelentkezik a magyar fonológiai, fonetikai sajátosságoknak, és ez az egyik dél-erdélyi nyelvjárás szigeten, Lozsádon különösen erős. Tehát ott az van, hogy mindig az utolsó előtti szótaga hangsúlyos, illetve ha összetétel van, ugye akkor a tehát nem is tudom, milyen mondjon egy szót, asztalterítő, ugye? Ott az összetétel előtti utolsó szótagra esik, tehát asztalterítő. Na most én rengeteg ilyen példát találtam Moldvában. Tehát azt mondja, hogy például ilyen van, hogy mennek, és válasszák ki, mint jókat a sztenából. Tehát azt mondja, hogy mennek, és választják ki, ugye arról volt szó, hogy szitta a fiatalokat, az adatközlő, hogy nincs komoly udvarlás, hanem mennek, és választják ki egymást, mint a juhokat esztenából. Ez is érdekes, ugye, hogy a határozott névelőnek Moldvában megvan még a funkciója. Tehát mennek, és válasszák ki, mint juhokat esztenából. Akkor ilyen, hogy vagy szárnap, vasárnapért, vagy szárnap. Na most ez, ha ez tömegesen fordul elő, akkor ez abszolút idegenné teszi a szöveget, és az az érdekes, hogy hallja az ember a szöveget, és ezt nem fogja megérteni. Akkor sem, hogyha ha nincs benne román kölcsön, szó, szóval kipróbáltam. Nem is tudom, hogy hány hallgató, egyetemi hallgatóval csináltam ilyen kísérletet. Nem, tehát a hangsúlynak sokkal nagyobb a szerepe, mint amit gondolunk, vagy legalábbis ebből nekem az derült ki. Tehát, hogy nincs meg a kapaszkodó. Tehát az első szótagi hangsúly az nagyon jellemző a magyarra is. Itt csúszkál. Tehát Lozsádon például ott, és oda nem tudtunk bemenni, mert a sofőrünk nem vitt be minket, mert olyan útviszonyok voltak, pedig azt nagyon kíváncsi voltam. És hát ott már nem nagyon lesznek, mire oda jutunk. Mezőkeszű.
És hol ismerkedett meg a férjével?
Hát itt a faluban, táncokba. Akkor mentünk táncba, minden vasárnap volt tánc. Uh-huh. És szombat esténként, és aztán ott ismerkedtem meg. Én nagyon fiatal, 10 év volt a különbség köztünk. Uh-huh. Ő már le volt szerelve, hát én még akkor konfirmáltam, mert itt a reformátusoknál úgy volt, hogy mikor konfirmáltunk, csak utána volt szabad kimenni táncba, uh-huh. és a fiatalok közé. Ott ismerkedtünk meg. Uh-huh. Hát itt lakott közel, mert ők laktak itt mindjárt van a kert, ahol laktak, és mi meg itt mindjárt. Hogyna készítettünk fásángost, uh-huh. csúfakat, mondtuk csúfaknak és fásángosoknak, így mondtuk. Akkor jöttek, és le volt itt fekete kendővel, vagy szilvaízzel bekenték az orcájukat, és akkor tollúval berakták, mikor nagyon csúnyának akarták, hogy úgy is volt készítve. Nekem nem sokat volt részem benne, mert mondom, hogy én fiatalan férhez mentem. De nagyon szép dolgok voltak, és nagyon sok minden ment végbe. Akkor ősszel volt a törőbuza hántás. Leszedtük a törőbuzát a száráról, hoztuk haza, és akkor aztán benne a csűrbe, esténként összegyűltek a leányok, igen. összegyűltünk. Vagy a napraforgó csípelés, vagy a dohánfűzés, akkor aztán, de ez a törőbuza hántás volt a nagy valami, mert akkor jöttek a fiúk bundával, uh-huh. és akkor volt a sok panus, amit leeszettünk a csörül, aztán oda bedugták a leánt a panusába, betakarták oda, úgyhogy, na ilyesmik. Akkor ez volt. Most már ezek a mostani fiatalok nem tudják ezeket.
Diszkóban, igen, meg.
Igen, most a diszkok, akkor volt a tánc, voltak a színházok, volt olyan tanító a faluba, hogy na tanított színházot, mentek a leányok, fiúk megtanulták, és előadták, volt hova menni. Uh-huh. Akkor szombat esténként hozták Palackáról a zenészeket, voltak a táncok.
Az ördöngös füzesi szövegben tömegével fordulnak elő példák a hangsúlytalan alzásra. Tehát például mondam, koram, a korom helyett rongyas, potyált hús, tehát a kikloffolt hús, potyált hús, vagy cipőjek, vagy cipőjük helyett.
Már 12 éves koromban kellett vessek búzát, és abból búza lett, mint amit a gépvétel. Itt a réten van egy darab földünk, meg van most is. Vetettem a búzát. Még az egyik ember, öreg ember ment felfele, megáll nézi. Ha így fekszik az út, túl a főt és túl patak, és itt az út mellett sánc van, árok. az ároknak mondják sánc is, egy kisebb sánc. És ahogy én mentem arra fele, a vetéssel, itt kezdtem a földet, arra nyúl elő föld, mentem itt a szélén fel, szórtam a magot. Megáll az öreg, azt mondja nekem, fiam, állj meg, menj el a földnek a másik felébe, és onnan gyere errefele, onnan kezdjed a vetést. Szóval így, hogy a sánctól elhányom így, nem hányom, mert így halöktem arra, ment maga sáncba is. De ha így, így szektem le a földet, szépen hántom így a szélén, és úgy tovább mentem egy ilyen pászmával előre. Sose felejtem el ezt a dolgot.
Kicsik voltunk, édesapám jött az ünnep, ment Besztercére, az közél volt hozzánk. Szóval nem voltam közél, mert 14 kilométerre volt Lekenzes, onnit ment vonattal, aztán ment az Oszerre, akkor, az, ahol Ocsúj, most vannak ezek a szekendek, de akkor az Ocsúj, az Oszernek mondták, úgy mondták. Aztán úgy vártuk, estére jött haza, zsákkal a hátán, olyan falusi zsákkal, nem tudom, azt ismeri, vagy nem. Abba mintha mesés király lett volna, mindenkinek ott benne. Nem csokoládik, cukorkák, mi most hozott egy fehér veknit, soha nem felejtem el, mindig mondom, hogy milyen jó volt az. Egy hosszú veknit, hófehér volt, mindenkinek tört egy darabot, úgy örventünk, meg kalácsot mondtuk. Kalácsot mikor láttunk a nagynapokban? Pláne mi is sok gyermekek voltunk, nem jutott úgy. Aztán ment Besztercére, és hozott cipőt az Oszerről. Mindenkinek ott. Úgy örventünk, nem mi most, hogy úgy válogatnak százféle ruhájak, százféle cipőjek. Bizony nekünk nem volt. És úgy nőttünk fel, nehéz gyermekkorunk volt, nem mi most. Kereset nem volt. Éppen mondom, hogy jött az ünnep, karácsony. Nekünk volt gyümölc, gabona, ilyesmi, mert mi kollektíve, ilyen mezőgazdasággal foglalkoztunk. Aztán volt nagy szőlőnk, a szőlőben nagy diófa. Aztán Kékesen volt 8 osztály, a szomszéd falu közel volt. A édesanyám szegény mindig tette a béka diót a hátamra, én mint gyermek vittem, adtam el a tanároknak. S abból vásároltunk az ünnepre egy kicsi cukrot, egy kicsi rizskását, vagy ilyesmit, ami kellett. Na, aztán pénzünk akkor volt, mikor eladtak egy disznót, vagy egy bornyút, vagy egy valamit, mert honnét? Nem volt se fizetés, nem most mindenki fizetéses. Most mindenki, aki szegény kap segélyt, aki öreg nyugdít, aki kollektívas, kollektív nyugdít. Most mindenkinek van itt, néni, itt is van ilyen szegény család, három-négyféle nyugdíja van. A férje volt ilyen katona, nem tudom, a magyaroknál, vagy hol, apirét is, olyan segélyt is kap, akkor kollektív nyugdít is kap. Akkor Hánti Kápát nyugdít, mert van két unokája, az a kis olyan tehetetlen. Akkor sehonnét, 6 gyermek voltunk, elejét nem kapott édesanyám. Emlékszek, hogy jöttek és adtak kitüntetést a mellyére, amilyen sok gyereke volt. Aztán mi mondta, szitta őket. Ha adtak volna éledet, ha eféléket adnak, azt mondja, hogy mit teszek a mellyemre, hával mit érek. Úgyhogy nekünk nem úgy volt, mint most. Most hála Istennek másképp van. Akkor nehéz volt. De azért boldogok voltunk, és úgy tudtunk örvendeni, és olyan szeretettel voltunk egymáshoz is, úgy. Karácsonyra is emlékszek, jött az angyal, szegény édesanyám, csináltam kicsi kekszeket formába, sütött reál díszeket, mert nem volt cukor, szaloncukor, mint most. Vagy hogyha vették is cukrot, belépacsarta a papírt, és a végét úgy felcökkenesztes, olyan szép, és kidíszítettes, amik úgy örventünk annak, nem úgy, mint most. Nem is tudja, mit tegyen rá, nem is tudja, mit vegyen alája, annyi minden van, akkor nehéz világ volt. De mi azért olyan boldogak voltunk, és elmondtam, és úgy tudtunk örvendelni mindennek. Ha elmentünk a szomszédba, egy kicsi darab kenyeret kaptunk, annak is örventünk. Nem én most, hogy mondom, nem tudom, hogy mit vegyek nekik. Legtöbbször pénzt adok, hogy vegyenek, amit tudják ők, mert ez a divat, mert az a divat, mert ilyen kell, mert olyan kell, akkor nem tudtuk mi azokat. Mondom, minden vasárnap ötöztünk. Édesapám mondta, na, keltek fel, ötödni is a templomba. Ez volt minden vasárnap reggel a szavajárása. Na, egyetek, és a templomba, ötözzetek sorba. Olyan szépen mentünk mindig a kisebbekre, ügyeltünk, és mi mentünk a templomba. Jöttünk haza, mindig tötött káposzta volt legtöbb vasárnap, málikásával. És én még most is mondom a férjemnek, akármilyen jót tegyek belé, akármilyen húst, mert nem csinálom olyan jóra, mint azt. Mert éhesek voltunk, gyermekek voltunk, és jól esett. És egészségesek voltunk, és olyan szépek voltunk, emlékszek, édesapám mindig mondta, hogy Hát nekem sok gyermekem van, de én nem kell járjak az orvosokhoz. Hála Istennek egészségesek. Látogattuk meg a rokonainkat, a nagynénénket, nagybátyáinkat. Karácsonyban emlékszek, gyűltünk össze, mentünk kántálni. Ó, milyen szép volt. Most senkihez nem megy. Most vannak ezek a tévék, mindenféle úgy lefoglalják magukat, hogy magunknak úgy lesz, mint külföldön, nem is tudják ki a rokon. Igazán úgy van az. Ez a szép szokás, hányszor elmondom. Mondom a fiamnak is. Karácsony estén is felöltöznek, szépen kijönnek, ide, itt vacsorálunk, kész, annyiból áll. Na, a másik fiamhoz elmenjünk, ott ülünk éjfélig, ott meg lesz az ajándékozás, elénekeljük a kántát, karácsonyi éneket. Mondom, most senkihez nem, mert hát régen mi álltunk össze, sokan. A rokonok mentünk egyik a másikhoz kántálni. Olyan szép volt az a karácsony este, hogy azt nem is lehet elmondani. Most nem mennek sehová. Nem tudom, hogy most miért olyan különösek. Úgy kihal ez a szép, sok szép szokás. Ez a sok, hát igazán milyen szép volt az. Mondom, mikor mi is fiatal párok voltunk. Most mondom a fiaim, most ez, pláne ez a kisebbik, ez 3 éve házos. Hát mondom, kéne 2-3, mert van rokonság. Álljatok össze, és menjetek egyik a másikhoz. Sokkal szebben eltelne a karácsony este, vagy egy ünnep. Nem igen mennek senkihez. Mondom, hogy szülőhez is kész. Leülnek, tévét néznek, mennek haza, lefeküsznek, fabulát. Hát mondom, nálunk egész másképp volt a mi időnkbe.
Vajdakamaráson nagyon sok példa van. Egy szobába, árpó, családba, rájó. Aztán az illabialitásra, tehát az ajakréses ejtésre különösebb körömmel helyett. És még egy dolog, amiről nem volt szó az elmondottakban, hogy nagyon sok esetben figyelhető meg az adatközlőknél az, hogy a szóvégen egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen svászerű hangot ejtenek. Tehát azt mondja, hogy mondtak tüze, tehát egy ilyen, olyan, mint a régen, egy valamikor a magyar nyelvtörténetben lehetett a tövékhangzó eltűnése előtti stádiumban. Tehát ugye, mert hogy a magyarban minden szóban volt eredetileg tövékhangzó. Tehát ugye a szavaink azok nem egy, hanem több szótagúak voltak, és volt egy tövékhangzó a végükön. Tehát, és akkor ugye ez az, amit ma kötőhangzónak neveznek a leíró nyelvészek.
4 dédunokám van, a leányomtól, a fiamtól 1 dédunokám.
Itt élnek?
Itt él már. A fiamnak a leányom magyarban van. Egy adventista után ment férhez, és azok magyarban vannak, ott dolgoznak, de az urában menve Amerikában ott dolgozik. Vinekkel most már nem ülne senki, mert már mind útba vagyunk. Hát úgy van.
Szoktak-e hazajárni
Igen.
Magyarországon?
Igen. Most megint úgy van, hogy jönnek haza novemberben, mert jön haza Amerikába a férje az unokámnak, annak van egy kicsi leánya jár ott az iskolában, és akkor jönnek haza egy kicsit látogatóbb, aztán mennek vissza.
És itt a faluban volt valaha összetűzés az adventisták és a reformátusok között?
Vagy? Aztán ők külön, ők magukat tartják külön jobbaknak, mi mik vagyunk a reformátusok. Most már lehet az övéke az igaz, csak a szombat van írva, de mit csináljunk, mi ebbe születtünk, de hogy felfogadtuk ebbe, és kívánunk meghalni.
És amikor már kicsit úgy idősebbek lettek, akkor milyen szórakozási lehetőség volt a faluban 15 éves kortól?
Hát aztán voltak táncok. Volt a fiataloknak minden vasárnap volt tánc. Mentünk a táncba.
Ezek ilyen bálok voltak?
Nem bál, hanem így összejövet el a fiataloknak. Volt a kultúr otthonban is, így mondtuk, és volt aztán így házoknál. Csüregbe. Na, így csüregbe volt, és ott vasárnapként oda gyűltünk össze a fiatalok. Ott volt tánc, voltak zenészek, rendesen jöttek a zenészek, palatkáru. Evetőtettük a fiatal életet. Most már nincsen, nem úgy van most. A diszkók vannak régebben, hát jaj, minden vasárnap jöttek a zenészek, olyan táncok voltak, hogy most nem is tudnak ezek a mostani fiatalok, nem is tudnak úgy táncolni, úgy régiesen, ahol van amelyik, de nem mindegyike, ahogy volt régebben, hogy táncoltunk.
És régen a kendert, azt hogyan dolgozták fel?
Hát a kendert elvetettük, akkor mikor kivirágzott, akkor ki kellett, tépjük a földből, kidéptük a földből, akkor összekötettük zsupakba, így mondtuk, és akkor beáztottuk a tóba, és mikor egy hetet, kettőt, mennyit, ameddig megázott, és mikor megázott, akkor aztán mentünk, rossz ruhákkal buttunk be a vízbe, és ott mostuk, így mondtuk, dobtuk ki a kendert, így mondtuk régebben. Na, és akkor aztán állítottuk fel, hogy szárodjon meg, akkor eltiloltuk, így mondtuk, mikor megszárodott a száró, hogy nem volt vízes, akkor eltiloltuk, abból aztán lett a kender. A kendert aztán azt heheltük is, az a hosszú, azt mondtuk, hogy heheltük, és amit lejött az apró rolla, azt gerebeltük, azt mondtuk, hogy csepű. A hosszú volt a kender.
És akkor utána mi történt vele?
Hát utána aztán meg kellett fonjuk. Meg kellett fonjuk, és aztán későre aztán került a szövés belőle. Meg kellett szapuljuk is, fel kellett motoláljuk, volt motolol, úgy mondtuk motolos, arra felmotoláltuk a fonalat, akkor mikor volt úgy sok a motolán, akkor vettük le, és akkor meg kellett szapuljuk, így mondtuk, tettünk hamut, földvizet, úgy aztán töltettük rá, jó, hogy fehéredjék.
És akkor fontak belőle valami dísz?
Hát a fontunk, és aztán szöttünk belőle azután.
És milyen minták voltak benne?
Hát nem mintást, hát mintást is szöttünk, hogy mondjam, voltak abroszak, így, hogy tettünk bele fehér, csak fehér mintát. Törölkezőket, slepedőket, a régebben csináltuk, hogy mondjam, az alsó szoknyát. Akkor az ingeket, a nagy bőingeket régebben. Na, mind abból voltak csinálva régebben. Nem úgy volt, mi most, hogy vettek, hogy efféle ingekkel jártok. Még volt, akinek még alsó gagyája is az volt, az alsó nadrágja, abból volt, amit szőttünk.
És akkor ezt a fonóházakban szőtték?
Nem, mindenki otthon.
Elhangzott a mezőségi nyelvjárási régió. Fodor Katalin előadása. A felvétel az első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójában készült 2012-ben. Az előadásban elhangzott hangfelvételek Mezőkeszűn, Ördöngös Füzesen és Vajdakamaráson készültek. Az előadás során elhangzott zenei betét a Fonózenekar Hateha című egyvelege 2009-ből.